Jó maga sohasem tartotta be a kötelezőkoplalást. Az Arakelek szigetéről visszatért, és csupán az élet pislákoló lángjától hajtott néhány híve mondta ezt el az otthoni hívőknek. Úgy falt, mint aki még sohasem látott ételt. Elmesélték, hogyan találták többször is terített asztal mellett, ilyenkor nagy lázongás tört ki, a számukra nem éppen paradicsomi telepen. Gerber Jolán, a titkárnője, szintén nem nagyon adta le kilóit, legfeljebb megmaradt ugyanolyan karcsúnak, mint annak előtte volt. 1926 vége felé azonban kifejezetten hízásnak indult. A születendő gyerek apja Bicsérdi Béla volt. No, ezt persze mélyen elhallgatták a hívők előtt. Gerber Jolán Olaszországban szülte meg gyermekét, az egyik legelőkelőbb klinikán. De ettől fogva már nem is kellett a nagymesternek, újabb titkárnőt fogadott fel, ismét egy csinos, 20 éves lányt. És miközben úgy hullottak az éhezéstől, koplalástól, éhhalálba kergetett hívők, mint ősszel a legyek, Bicsérdinek nem csak testsúlya, hanem a magánvagyona is gyarapodott. 1928 elején még elfogató parancsot is adtak ki ellene, mert egy jelentékeny ingatlan átírásánál hamisítást követett el a derékmester. Ám oly nagy volt a bicsérdisták lázongása a mester nevének meghurcolása miatt, hogy az elfogató parancsot visszavonták. Bicsérdi Béla tulajdonképpen sohasem lepleződött le igazán hívei előtt, pedig a 30-as évek végén már teljes magánvagyonának listája is nyilvánosságra került. Ebből kitűnt, hogy óriási vagyont harácsolt össze. Egész Közép-Európából áradtak hozzá a hosszú élettitkát kereső emberek, több mint 3 millió dollár értékű ingatlan és bankbetét fölött rendelkezett. Aztán hirtelen eltűnt a látóhatárról, itt hagyva egykori feleségeit és szeretőit, akik állítólag 34 gyermeket szültek neki, illetve tőle. Néhány esztendeje tűnt fel ismét a neve, állítólag az Egyesült Államokban hunyt el öregen, rendkívül gazdagon. Milliós vagyonát egy 17 éves lányra hagyta, és teljesen elfelejtkezett rengeteg gyermekéről. Börtön és tébolyda. Ismét egy kordokumentumot láthatnak bűnügyi múzeumunk egyik tablóján. Egy 1925. november 28-án írt levelet, amelyet Pesti Pál akkori igazságügyminiszternek címeztek, és amely önmagában is figyelemre méltó, hiszen ilyesmiket lehet olvasni benne. Ön nem igazságügyminiszter, hanem hivatalos hatalmával visszaélő, bűnpártoló, zsaroló politikai szélkakas. Egy igazságügyminiszterre nézve nem éppen a leghízelgőbb jelzők, különösen olyas valakinek a szájából, pontosabban tollából, aki jó ideig a kártyák mögé is látott. A levél szerzője Esküdt Lajos. Neve egy évtizeden át felfelbukkant a lapok első oldalán, hol gyakrabban, hol ritkábban, attól függően, mennyire kulminált éppen a korábban már nagyviart kavart Esküdt-Nagyatádi ügy. Még 1921 elején, alig másfél évvel a tanácsköztársaság leverése után kezdődött. Az ellenforradalmi bandák tiszti különítmények garázdálkodása ugyan a nemzetközi felháborodás hatására már egy kicsit alább hagyott, de a tömegelégedetlenség állandó kitöréssel fenyegette a gyökértelen hortifasiszta rendszert. A fehér kurzus esze Bethlen István miniszterelnök erős, egységes, ütőképes kormányzati rendszer kialakításán fáradozott, és ennek érdekében az uralkodó osztályok széthúzó, egymással marakodó csoportjainak egységesítésén munkálkodott. Persze Bethlenék sohasem vesztették szem elől a horáciuszi mondást, szakítsd le minden óra gyümölcsét, azaz. Közd meg a kis üzleteket is, harácsolj, szedd meg magad, és élj jól. 1921. májusában Bethlen kormánya minisztertanácsot tartott. A legfontosabb napirendi pont a mezőgazdasági termékek kivitelének újabb szabályozása. Mindenki feszült figyelemmel hallgatta Nagyatádit. És akik itt ültek, jól tudták, hogy a látszólag adminisztratív jellegű kérdés nagy üzletek sorsát hivatott eldönteni. Mint egy izgalmas mérkőzés nézői halálos csendben figyelték a külön párbajt, amelyet a nagyhatalmú miniszterelnök gróf Bethlen István és a kisgazdapárt vezére Nagyatádi Szabó István kegyelmes úr vívott egymással. Most éppen Nagyatádi kért szót. Mindjárt előtt ismeretes, milyen súlyos az ország élelmezési helyzete. Nem kívánok detailokba belemenni. De hiszen jól ismerjük az újságközléseket az éhségtől felfordult, tragikus sorsú szegény emberekről. Közben pedig panamisták, üzérkedők a nyomor gátlástalan vámszedői pióca módjára szívják ki a városi társadalom, de a gazdarétegek kiszolgáltatottjainak vérét is. Az egyetlen kiút az, hogy minimálisra csökkentsük az élelmiszerkivitelt. Ismeretes, hogy az üzérek eddig nyakló nélkül szállították külföldre a mezőgazdasági termékkészleteket. Rendelettervezetem tehát azt célozza, hogy az ilyen kivitelt szigorú engedélyhez kössük. Az engedélyezést a földművelésügyi miniszter diszkrecionális jogaként javaslom megállapítani. Tudom, hogy ez igen sok munkát ró majd rám, de én örömest vállalom ezt a terhet. Bethlen István emelkedett szólásra. Teljesen egyetértek mind indokait, mind végkövetkeztetéseit illetően Nagyatádi Szabó barátommal. A kérdés lényege olyan nagy fontosságú kormányzati feladat, hogy csak legfelsőbb fokon koordinálható. Éppen ezért tovább mennék egy lépéssel, azt javaslom, hogy ne a földművelésügyi miniszter úr, hanem egyenesen a miniszterelnök aláírása szükségeltessék a kiviteli engedélyeken. Ezzel nagy terheket vennénk le az amúgy is túlhalmozott földművelésügyi miniszter úr válláról, másrészt a felelősséget személyemen keresztül, mint egy az összkormányzatra hárítanánk át. Nagyatádi azonban nem kívánta ezt a nagy törődést, szinte ingerülten pattant fel. Ellent kell mondanom a miniszterelnök úrnak, és ez alkalommal újra, legnagyobb sajnálatomra exponálnom kell azt a sokat emlegetett és fájó ellentmondást, amely állítom, egész kormányzati politikánk kerékkötője. Lehetetlenség, hogy az ország legnagyobb pártja, a kisgazdapárt ne képviseltesse magát megfelelő számban a kormányzatban és a közigazgatásban. Íme most megint pártunk jogait és befolyását kívánja csorbítani a miniszterelnök úr. Azt feltételezni se kívánom, hogy személyem ellen van kifogása. Ha így volna, mondja meg nyíltan. Biztos lehet benne, és itt egész pártom nevében szólok, hogy levonom a konzekvenciákat. Kár volna elfeledkezni róla, hogy a kisgazdapárt 91 képviselőjével olyan faktor a parlamentben, hogy önmagában is kabinetformáló erőnek tekinthető. Bethlen alig észrevehetően elmosolyodott. Ha nem megy így, akkor majd megy másképp. Egyelőre elfogadta a javaslatot, kiviteli engedélyeket a kulák vezér szentesítse. De az ülés után egy pillanatra azért még visszatartotta a makrancos paraszt vezért. Kérlek, kezdte, nagyon sajnálom, hogy újból szőnyegre került a kisgazdapárt kormány részesedésének kérdése. Ideje volna már elásni a csatabárdot. Nem értem, miért forszírozod mindig ezt a dolgot. Meg kell értened a helyzetünket, magyarázkodott Nagyatádi. Szavazóink állandóan a szemünkre vetik, hogy nem az erőviszonyoknak megfelelő a kormányzati status quo. Ti bár lényegesen kisebb pártot, számszerű súlya a parlamentbe, a közigazgatásban és a fontos kormányzati pozícióban minden tekintetben előnyöket élveztek. Most már egészen bizalmasá színeződött hangja. Vegyük csak a két párt anyagi lehetőségeit. Nálatok szinte korlátlanok az eszközök, mi meg állandóan az üres pártkasszától akadályozva dolgozunk. No de, kedves barátom, még a koalícióban vagyunk is, az csak nem kívánhatott tőlem, hogy a vállamra vegyem a ti pártkasszátok feltöltésének gondját, baját is, mosolygott Bethlen. Szerezzetek nagyobb áldozatvállalásra hajlandó pártkorifeusokat. Azt hiszem, értesz engem. Érten éppen értelek, de sajnos ti mindig keresztezitek útjainkat, így volt ez a kiviteli engedélyekkel is. Bethlen rögtön kész volt a válasszal. Én csak jót akartam, kímélni akartalak, mondta, de amikor éreztem, hogy súlyt helyezel a dologra, és párt érdekről is szó van, azonnal retiráltam. Ez csak méltányolod. Ó, persze, persze, válaszolta Nagyatádi, aztán szünetet tartott, mint akinek elkalandoztak a gondolatai, majd halkan, baráti hangon folytatta. Tehát nincs kifogásod ellene, ha bizonyos esetekben igénybe vennénk a kérelmezők hozzájárulását? Én nem mondtam semmit, tégy úgy, amint jónak látod. Rám számíthatsz, bár tudnod kell, hogy síkos a talaj. Azt előre megmondom, hogy lesz néhány arra érdemes emberem, akikre a kiviteli engedélyek mérlegelésénél majd felhívom a figyelmedet. Ennyi elég is volt Nagyatádi Szabónak. Ha ugyan burkolt formában is, de megkapta a miniszterelnöki jóváhagyást, hogy a kiviteli engedélyeknél juttatást szedjen, persze szigorúan a pártkassa részére. De Bethlen is elégedetnek látszott, utóvégre nem árthatta a koalíciós párt vezére viselt dolgainak ismeretébe szükség esetén szoros kötőpékre vonható. Ha Nagyatádi belekezd ebbe a Panamába, teljesen az ő markába kerül, s tetszése szerint revolverezheti. A cél ugyanis a konszolidált ellenforradalom nagy egységes pártjának megteremtése volt. És Nagyatádi Eperzben még makrancoskodott, de Bethlen már tudta, majd megszelidül. A minisztertanácsból hazatérve Nagyatádi tüstént behívatta titkárát, Esküdt Lajost. Esküdt 27 esztendős, igazi aranyifjú, fürgelszű és leleményes, ráadásul tele politikai becsvágyjal. Már-már ott látta magát egy választókerület élén, majd csak meg lesz a mandátum is, akkor aztán szabad az út zsíros és még zsírosabb üzletek felé. A miniszter most különleges szívességgel fogadta. Már régen készülök, hogy valami komolyabb megbízást adjak neked, fiam. Esküdt érezte, hogy elérkezett az ő nagy pillanata. Mint miniszteri titkárnak természetesen létérdeke volt a jól tájékozottság, tudta, hogy miről tárgyalt a minisztertanács. Mélyen meghajolt a miniszter előtt, és izgatottan várta a folytatást. De Nagyatádi nem szeretett sietni, tempósan, ráérősen intézte ügyeit. Úgy érzem, nagy jövő áll előtted, édes fiam. Most bebizonyíthatod a képességeidet. Csak hogy Esküdt jól tudta, hogyan kell kezelni gazdáját. Mély tisztelettel a minisztert és egy csöpnyi szemtelen bizalmaskodással a parasztból lett politikust. Ezek szerint kegyelmes uramnak megint sikerült a miniszter tanácson keresztül vinni az akaratát. Elfogadták a kiviteli engedélyekkel kapcsolatos tervet. Nagyatádi elégedetten bólintott. Igen, és ezzel a te dolgod is megszaporodik, fiam. Esküdt elmosolyodott, ebben jelezte, hogy a munkától nem fél, aztán újból meghajolt. Hálásan köszönöm a bizalmát, kegyelmes uram. Na-na, mondta a miniszter. Kényes ügy, el lehetsz készülve, hogy a miniszterelnök és a társminiszterek hozzád küldik az embereiket. Esküdt megengedett magának egy kis tréfát. Természetesen meg leszek győződve róla, kegyelmes uram, hogy azok az urak minden más úr közül a legalkalmasabbak a kiviteli ügyek lebonyolítására. A mi embereink pedig, ám Nagyatádi nem tartotta helyén valónak a tréfát. Ők, urak, megengedhetik maguknak, hogy kivételezzenek. Én paraszt vagyok, én az egész népet képviselem, nekem nincsenek embereim. A pártkassa üres, aki nem hoz ajánlólevelet, az fizet. Egy ló 3000, egy marha 2500 korona, egy vagon termény 50000, akinek nem tetszik, szerezzen magának máshol engedélyt. Itt egy kis szünetet tartott, hogy titkára megemészthesse azt az újítást, hogy a Panamának is szabott ára van, aztán könnyedén tette hozzá. És természetesen neked kell intézni az egész ügyet. Esküdt elsápadt, ezt nem várta. Nekem egyedül. Természetesen. Te tárgyalsz, én aláírok. És ezen kívül is úri becsületszavadat adod, hogyha rájönnek valamire, akkor sem kevered bele az én nevemet. Esküt nagyot nyert. S engem kivéd meg, kegyelmes uram. Nagyotádi felhúzta a szemöldökét. Természetesen én. Szavamat adom, hogy amíg élek, melletted leszek. Aztán ravaszkásan elmosolyodott. Na meg, melletted lesznek azok az ajánló levelek is, amelyeket az urak küldenek hozzád. Tartsd nyitva a szemed, jegyezd és gyűjtsd az adatokat, ha jól dolgozol. Biztosan meg tudlak menteni minden nagyobb kellemetlenségtől, bizalmasan tette hozzá. Betlen Pista áldását adta az ügyre. Ha kell,